Folytassuk a közös rádiózást itt a Trend FM-en, a Monitor délutánban. Schwarz Péter ül itt a stúdióban, a Világítás Technikai Társaság alelnöke. A társaságnak a honlapján láttam egy hírt, egy közleményt, ami elsőre nem tudom, hogy mennyire izgalmas nekünk fényforrás használó embereknek és nem szakembereknek, de majd ön elmondja. Újabb fényforrásokat vezetnek ki az EU piacáról. Beszélgettünk erről mi már önnel is, meg Nagy János elnök úrral is. Fénycsövek, halogénlámpák, hagyományos izzók, ugye ez egy sorozat, majd ez is érdekes lehet. Meg eszembe jutott az emberközpontú világítás, hogy vajon ezek a lépések, hogy az EU kivezet különböző fényforrás típusokat, csoportokat, ez csak energiahatékonysági, környezetvédelmi kérdés, vagy ez az emberközpontú világítás, ez felülír mindent, és ez is indokolja ezeket a lépéseket. Hát ez jó sok kérdés volt, bocsásson meg, de ezek jutottak eszembe.
Hát üdvözlöm a hallgatókat, köszönöm szépen a lehetőséget, hogy ilyen fontos technikai kérdésekről is lehet beszélni. Igen, ez a mostani lépés, ez egy nagyon hosszú sorozatnak a része, amit az Európai Bizottság indított el 2009-ben. Talán erre mindenki emlékszik, mert akkor az nagy
duranás volt.
Nagy duranás volt, nagy port kavart, amikor a 100 wattos izzólámpával kezdődött az úgynevezett régi hagyományos fényforrásoknak a kivonása, aztán folytatódott a 75 wattos, 60 wattos, 40 wattos izzólámpákkal.
Spájzoltunk is rendesen.
Igen, halogén izzólámpákkal, kompakt fénycsövekkel. Tehát ez egy hosszú, tudatos lépéssorozat a bizottság részéről, hogy az európai piacon egyre inkább energiát takarékos fényforrások jelenjenek meg, és ezeket használják, felhasználok. A mostani lépés igazából kettő, csak időben nagyon közel esik egymáshoz. Az egyiknek a bevezetési dátuma az augusztus 25-e volt, amikor is az Európai Bizottság megtiltotta az úgynevezett T8-as és T5-ös fénycsöveknek a piacra vitelét. Itt a két végén fejelt hagyományos fénycsövekre kell gondolni, tehát mindennapi ember itt találkozik ezekkel.
Ha felnézünk itt a stúdióban, itt látunk ilyet?
Itt már nem, itt már le van cserélve ledesre, úgyhogy itt már előre haladtak a kollégák, de ha felnézünk egy irodaházban, egy irodában, vagy egy iskolában, vagy akár egy ipari létesítményben a plafonra, és ezt a létesítmény nem az utóbbi egy-két évben építették, vagy újították fel, akkor biztos, hogy ilyen fényforrásokat látunk, tehát ezek magyarországi viszonylatban is több százezres számban használtak.
Irodák, oktatási intézmények, etc.
Úgyhogy ez egy nagyon fontos, itt igazából nem is az energia megtakarítás volt az elsődleges szempont, hanem van egy másik irányelv az Európai Uniónak, hogy igyekszik a veszélyes anyagoktól mentesíteni a környezetet. Van 12 kiemelt ilyen veszélyes anyag, ezek egyike a higany. Most ezek a fénycsöveknek, még ha csak minimális mértékben is van higany tartalma, ez egy olyan sorozat, aminek például a áldozatul esett idézőjelben mondjuk a higanyos lázmérő, de más fényforrások, illetve más ipari eljárások is. Tehát itt az energia megtakarítás egy szempont, nem az elsődleges szempont volt, amikor a döntéshozók erről döntöttek. A másik nagy csoport, azok pedig bizonyos kisméretű halogén izzólámpák, amik eddig engedélyezve voltak az Unióban. Ezeknek a kivezetési határideje a szeptember 1-e. Szakszóval itt G9-es, G4-es, GY 6635-ös fejekre kell gondolni. Köznyelven ezek a bizonyos tűlábas halogén izzólámpák, így lehet igazából fölismerni, amiből késki tüske.
Be kell szúrni az ajzatba.
Igen, kell szúrni az ajzatba. Ezeknek a kivezetése viszont határozottan energia hatékonysági okokból történik. Ezeknek a fényhasznosítása 15-20 lumen per watt, még a helyettesítő termék, amit majd fogunk használni, a ledes termékek, azok meg meghaladják akár a 100 lumen per watt.
Tehát akár ötszörös.
Ötszörös, hatszoros energiamegtakarítást fognak eredményezni. A kivezetés azért volt ilyen lépcsőzetes, hogy ne érje a piacot, illetve a világítástechnikai ipart egy hirtelen sok. Tehát lehet látni, hogy ezek el vannak húzva tulajdonképpen másfél évtizedre, és így fényforrás típusonként történik a bevezetés. Az egyik a sok hatás elkerülése, a másik pedig, hogy az új technológiának is idő kell, amíg minden egyes szegmensben megjelenik.
Az hát amire árban olyanná válik, ami
megfizető a fogyasztó. Így van, mert amikor ugye az izzolámpa kivezetése elkezdődött, legyünk őszinték, akkor ezek a termékek igen drágák voltak. Ma már azzal, hogy az energiaköltségek rendkívül magasak lettek, és a régi fényforrások meglehetősen energiaigényesek az előállítás tekintetében, ma már ez az árkülönbség, ez szinte nem is látható. Tehát ha kapni lehetne ilyen fényforrásokat, akkor közel ugyanabban az ársávban lehetne kapni a hagyományos fényforrás, mint az újakat.
A sok kérdésből egy maradt még, ez az emberközpontú célzat.
Igen, hát időközben rettenetesen sokat fejlődött az orvostudomány, és rettenetesen sokat vizsgálták a biológiai óra működését, ezért egyébként Nobel-díjat is kiosztottak nem olyan régen, maga a biológiai óra működésének feltérképezése miatt, és ennek során először felfedezték, majd bebizonyították, hogy a fény mennyiségének és a minőségének nagy hatása van arra, hogy hogyan működik a biológia óránk, és ezt lehet támogató módon is használni, és lehet úgy is, hogy a biológiai óra ellen dolgozik a fény. Hát nyilván a támogató mód az, ami fontos, és amit használnunk kell. Ez részben érinti a világítás technikát is, tehát magukat az eszközöket föl kell erre készíteni, hogy az eszközök hangolhatóak legyenek, szabályozhatóak legyenek, úgy fényáramban, mint szakszóval spektrális eloszlásnak mondják köznyelven, a fény szín hőmérsékletében is hangolhatónak kell lenni, mert napközben hidegebb fényekre van szükségünk, és erősebb fényekre van szükségünk, és amikor például az emberi szervezet fölkészül az elalvásra, akkor kisebb fényszintekre és sárgásabb fényekre van szükség. De mind a kettőre szükség van, csak hogy egy példát említsek, most gyönyörű napsütés van. Ma reggel sétálva jöttem ide a stúdióba, ezzel egy komoly fénymennyiséget tudtam magamba szedni. Ez nagyjából olyan hatással van, mint egy erős fekete kávé a szervezetre, tehát élénkíti, viszont sokkal tovább tart, és az egész napos energiaszintet meghatározza, sőt, még a következő éjszaka alvás minőségébe is szerepet játszik. Most ezt a legjobb a természetes fény segítségével biztosítani, de hát mivel nem vagyunk egész nap a természetben, emberi tevékenység ugye beszorít minket a falak közé, és itt van jelentőség a világítás technikának, hogy ezeket a stimulusokat, ezeket a hatásokat akár a beépített világítási berendezésekkel is biztosítani lehet. Ez egy nagyon új trend, nagyon sok kutatás folyik ez irányban, de ma már határozottan, tudományos szinten bizonyított tényeken alapul, hogy milyen világításra van szüksége az emberi szervezetnek a nap folyamán, és ez lesz igazából a fókusza az Európai Bizottságnak a következő ciklusokban, tehát már dolgoznak azokon a terveken, hogy 2050-ig hogyan lehet ezt a tudást igazából a mindennapokba átültetni, azáltal, hogy ezeket beépítik az épületek vezérlései közé, és hát ideális esetben 2050-ig a legtöbb ilyen épület, középület, oktatási épület már
ebből a szempontból is megújul. Tehát nem csak a fényforrás, hanem a következő lépés a vezérlés.
Igen, ez a következő nagy téma, tehát hogyha a fényforrás csere program, mondjam így, kifut európai szinten, itt az utolsó lépés majd 2027-ben várható, amikor a nagynyomású nátriumlámpák is kivezetésre kerülnek. Ezek itt ezek az utcai lámpákra kell gondolni, a sárgás utcai lámpákra. 2027-től már ezek sem lesznek forgalmazhatók, és ezzel ez a nagy ciklus, ami 2009-ben kezdődött, fényforrás oldalon lezárul, és ezzel párhuzamosan belép a következő nagy program, ami 2050-ig fog tartani, ami a vezérlésekre fog vonatkozni, tehát hogy ezeket a modern fényforrásokat milyen módon irányítsuk, vezéreljük, hogy ezek még jobban szolgálják az emberi életminőséget azáltal, hogy támogatják a hormonális ciklusokat, és emellett még ettől is egy jelentős energiamegtakarítás várható, nagyjából kétszer akkor energiamegtakarítást fognak jelenteni az okos vezérlések, mint maga a fényforrás csere volt. Tehát ez egy ilyen win-win szituáció lesz. Tehát
kettő energiát, az egyben, három az egyben.
Igen, energiát is, meg további energiát takarítunk, meg azáltal, hogy nem világítunk ott, ahol nincsenek jelen emberek.
És úgy, és olyan paraméterekkel világítunk, amire szüksége
így
van.
Így van, és a végzett funkcióhoz igazítjuk a világítást, tehát amikor mondjuk egy vetítés van, akkor automatikusan visszaveszi a fényt, amikor fölkészíti az emberi szervezetet az éjszakai alvásra, tehát egy esti olvasás, egy meghitt beszélgetéshez automatikusan visszavesszük a fényt, besárgítjuk, így köznyelven szólva, tehát hogy a kék részt azt igazából kivágjuk belőle, ami egy stimulust jelentene amúgy az emberi szervezetnek, hát fölébreszteni, ezeket visszavesszük, és ezáltal egy sokkal minőségibb alvás lehet biztosítani, napközben viszont, amikor az élénkítés a szempont, akkor lehet támogatni a napközbeni tevékenységeket, tehát ez mérhetően például növeli a produktivitást, csökkenti a hibaszázalékot, iskolákban a tanulók teljesítményét, aktivitását növelni tudja, könnyebben összpontosítanak, ahova kell. Tehát egyfajta plusz energiát kap ezáltal az emberi szervezet a biológia óra által, hogy az adott tevékenységet még jobban, jobb kedvel, jobb hangulatban tudja elvégezni.
Az apropiát az, hogy a beszélgetésnek, hogy újabb fényforrásoktól köszönünk el, hogy az EU piacáról ezeket vezetik most ki, vagy vezették ezekben a hetekben, ugye erről beszélt a elnök úr, és tényleg kell csak egy picit visszatekintenénk az elmúlt évtizedre, hogy terv szerint ment ez a folyamat? Mert annak idején, mikor ez elkezdődött, még közben is vetettem, ugye, hogy jó bespájzoltunk, mikor tudtuk, hogy már nem lesz több forgalom, de azért a kereskedők még kinyomták, hogy a raktárban volt még két év múlva, is lehetett kapni, de ugye elköszöntünk ezektől a hagyományos fényforrásoktól. Szóval ez terv szerint zajlott le egyébként, és az mondjuk nem zavarja be az európai szabályozást, hogy Kínából bármikor bejöhet, vagy akár bejöhetne, vagy bárhonnan a világból. Tehát ez a dolog, ez terv szerint úgy tűnt, hogy ezt ügyesen levezényelte az EU.
Én úgy gondolom, hogy ilyen nagy perspektívából azt kell mondanom, hogy tervszerűen történt. Nyilván az adott időpontban, vagy egy adott helyen azért okozhattak ezek feszültséget.
De... Ez pont olyan, mint a robbanó motorok kivezetése, ugye, ami szintén nagyon sok érdekkel és érdeksérelemmel jár együtt, és egy nagyon hosszú folyamat lesz majd. Ez kicsiben vagy más területen a fényforrás, de ugyanez zajlik le, vagy zajlott le.
Igen, hát egyrészt maga a bevezetésnek a terminológiája is ezt szolgálta, tehát, hogy egyszer sem beszélünk arról, bár a köznyelv néha úgy mondja, hogy tiltották ezeket a fényforrásokat, de ez nem azt jelentette, hogy most akkor a meglévő fényforrást ki kell dobni, vagy most valakit idézőjelben megbüntettek azért, mert egy régi fényforrást használ. A bizottság a piacra tevés fogalmát határozza meg. Ennek több jelentősége van. Egyrészt, hogy az adott készletek még kiforoghatnak a kereskedelmi csatornákból, tehát ott nem keletkezik veszteség. a fölhalmozott készletek otthon fölhasználhatóak, mindenki a saját, mondjam, ízlése szerint spájzolt be, vagy nem. A másik fontos, hogy miért ezt a fogalmat használja, mert nem csak a gyártásról van szó, hanem arról is, hogy lehet ezt importálni ugye az Európai Unióban. Ez ugyanaz a kategóriás alá esik, tehát hogy gyártani nem szabad, behozni sem szabad. Nyilván itt nagyon fontos, hogy legyen megfelelő piacfelügyeleti ellenőrzés. Ebben azért nem mondanám, hogy olyan retteltesen sikersztorinak mondható. Tehát itt a maga az iparág is lobbizik azért, hogy erősebb legyen a piacfelügyelet. Ennek az az oka, hogy azért az európai gyártók, hát úgy mondjam, zsigerből vagy kulturális háttérből ugye szabálykövetők, itt vannak, ugye könnyen elkaphatók, stb. Másrészt meg ugye ez a kultúránk része, ugye, hogy követjük a szabályokat, míg azért vannak más kultúrák, ahol inkább keresik a kiskapukat, és ezeknek a bezárása azért nem halad olyan, hogy mondjam, következetességgel, mint ahogy ez elvárható lenne.
És hát a harmadik láb az meg az edukáció, mert rengeteg mindent kellett megtanuljunk, ugye új kifejezés, el kellett köszönünk egy csomó mindent, tehát csak a wattot mondom, és a csomó mindent meg kellett, a fényáram, a fényerősség, a színhőmérséklet, a lumen, meg az összes többi, ezeket szépen meg kellett tanulnunk.
Igen, hát ezek nagyon fontosak, és ebben nagy szerepe van a világítás technikai társaságnak, ahol ez a fajta tudás megvan, és hát az egyik fő mozgatóerőnk, amit létezünk, hogy ezt a tudást közérthető módon, közérthető nyelven átadjuk. Csak egy példát mondjak, hogy azért a tudás mennyire fontos, hogy most a fénycsövek kicserélésénél is azért két nagy technológiai út látszik, hogy hogyan lehet megszabadulni tőlük. Az egyik, hogy kicserélik a meglévő lámpatestekben a csöveket úgynevezett LED-csőre, ugye ez egy helyettesítés lesz, vagy új lámpatestet szerelnek föl. Hát itt is próbáljuk azért terjeszteni az ismeretet, hogy a LED-csövek alkalmazása azért nem olyan egyszerű, mint ahogy látszik, csak hogy kivesszük és betesszük, mint ahogy egyszerű volt például egy E27-es foglalatba kicserélni a fényforrást, az egy kockázatmentes tevékenység volt. Itt például ez át kell alakítani a lámpatesteket, amihez szakértő szükséges. Noha az átalakítás nagyon egyszerűnek tűnik, kicsípik egy vezetéket, ott meg beteszek egy másikba, de mégiscsak egy elektromos berendezést alakítok át, aminek azért vannak jogszabályi és megfelelőségi követelményei, hogy az új berendezés is biztonsággal működjön. Illetve a másik idézőjelbe csapda ebben az esetben, hogy amikor az átalakítást leírják ezek a lecsőgyártók, nagyon jó leírásokat csinálnak, mindig azt feltételezik, hogy egy új lámpatestet fogok átalakítani. Most az való élet az ettől sokkal különböző, amit átalakítok, az egy 10-20 éves lámpatest, kicsit már elavult, kicsit repett a búrája, kicsit homályos a tükre, lehet, hogy esetleg korrodált a földelő vezetéke, tehát itt azért szükség van olyan szakértő szemre és tudásra, ami meg tudja ítélni, hogy ezek a alkalmasak-e még a további működésre, arról nem szólva, hogy most kicserélem a belsejét valami modernre, de a külseje, a háza, meg az egyéb funkciói, azok ugyanazt a 10-15-20 éves állapotot hordozzák magukkal. Egy picit úgy tudnám mondani, amikor hát a mikorosztályunk emlékszik arra, amikor a kétütemű Trabantba, ugye a 90-es években betették a négyütemű Volkswagen motor.
Öreg lóra cifra szerszám.
Ettől ugye csökkent a fogyasztása, de hát ettől ugye a fékei nem meg lettek a jobb, a karosszéria nem lett erősebb, ugye a korodált részek nem váltak újjá, hát és aztán látjuk is, hogy azért ez nagyon hamar kihalt. Tehát itt azért nagyon erős megfontolásokat kell tenni az üzemeltetőknek, hogy ilyen berendezéseknél melyik irányba indulnak el, és bizony kell egy költséghasznon számítást végezni. Szerencsére ezeket profik üzemeltetik, tehát itt most iskolákról irodákról, ipari létesítményekről beszélünk, tehát ez nem háztartási kategória, tehát itt meg kell lenni annak a tudásnak és annak az igénynek, hogy ezt értékelni tudják, hogy melyik irányba haladnak.
Nagyon szépen köszönöm. Szóval akkor újabb búcsú a fényforrások területén, újabb fényforrásokat vezetnek ki az EU piacáról. Erről kérdeztem Schwarz Pétert, a Világítás Technikai Társaság alelnökét. Nagyon szépen köszönöm.